imádkozzunk. Urunk, hálával állunk előtted ez alkalommal is. Köszönjük a lehetőséget, hogy megjelenhetünk előtted, mert az Úr Jézus Krisztus megnyitotta az utat a mennybe, megnyitotta nekünk, bűnösöknek, hogy egyáltalán megállhassunk előtted, és imádhassunk téged. Ezt szeretnénk tenni ezen a délutánon is, Urunk. Megemlékezni a te csodálatos voltodról. Megemlékezni arról az örök életről, amit nekünk adtál. És felemelni tekintetünket. Akkor, amikor látjuk, hogy ebben a világban olyan sok gonoszság van, és olyan nehéz az élet, olyan nagy a harc, Urunk. Amikor látjuk a jeleket, akkor felemeljük a tekintetünket, és tudjuk, hogy közel van a mi váltságunk. Urunk, így szeretnénk megtelni örömmel, megtelni reménységgel, de ugyanakkor a te igédre is odafigyelve, neked engedelmeskedve, a te irányításod szerint élve szeretnénk eltölteni ezt a napot, és a következőket is, amiket adsz nekünk. Így kérünk, hogy légy közöttünk ígéreted szerint, és munkálkodj életünkben, ezen az Isten tiszteleten is. Amen.
Amen.
Igéjét olvassuk ezen a délutánon, testvéreim, a Prédikátor könyvéből, a 3. fejezet 9. versétől. Prédikátor könyvéből, a 3. fejezet 9. versétől olvassuk a fejezet végéig, a 22. versig. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat, a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az ember értelme elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátennivaló, és nincs belőle elvennivaló. Ezért rendezte Isten úgy, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt, és az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. Még azt is láttam a nap alatt, hogy a törvény helyén törvénytelenség van, az igazság helyén pedig gonoszság. De arra gondoltam, hogy az igazat is, a bűnöst is megítéli az Isten, mert minden dolognak eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre. Úgy gondoltam, hogy az embereket ilyen módon próbálja meg Isten. Úgy tűnik ki, hogy ők magukba véve hasonlók az állatokhoz. Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk. Ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és egyfajta lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. Bizony minden hiába valóság. Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz mindegyik. Ki tudja, hogy fölszáll-e az ember lelke a magasságba, és leszáll-e az állatok lelke a föld alá. Beláttam tehát, hogy nincs jobb, mintha örül az ember a munkájának, mert ez jut neki. Senki sem hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi történik utána. Tegye áldottá Isten az ő igéjét számunkra ezen a délutánon is. Amen. Foglaljunk helyet.
Az örök élet vasárnapját ünnepeljük most. Hogy is lehet egy örök életet egy nap alatt ünnepelni? Azt hiszem, hogy ez bennünk kell legyen nap, mint nap. Hogy mi örülünk annak, és ünnepeljük azt, hogy nekünk van örök életünk. Örök élet. Tehát ha van örök élet, akkor kell legyen örök halál is. De olyan ritkán mondjuk ezt ki. És ez a vasárnap azért is van, hogy elgondolkozzunk azon, hogy milyen a mi életünk. Meg vagyunk arról győződve most, hogy van örök életem? Mert ha erről nem vagyok győződve, akkor itt az a második fele, hogy van örök halál is. Távol teljesen Istentől. Azt hiszem, hogy nem tudjuk kifejezni most egy nap alatt azt, hogy mit jelent számunkra az örök élet. Mi is az, ami eltölt bennünket, ha erre gondolunk, hogy örökké fogunk élni Jézussal együtt. Ő lesz az, akivel együtt lehetünk, akit láthatunk örökké. Délelőtt már hallottunk erről, és nem akarom megismételni, de az nagyon megmaradt bennem, hogy az az igazi szeretet, az az, ami élteti bennem a hitet, hogy van örök életem, az a szeretet, ahogy szeretem az én Uramat, szeretem Jézusomat, az én megváltómat. Ezt az igerészt, hogyha elolvastuk az elejétől kezdve, ott úgy kezdődik, hogy mindennek rendelt ideje van. És ennek a könyvnek az írója felsorolja, sok mindent felsorol, hogy minek is van ideje, születésnek is, meghalásnak is, és nem akarom felsorolni. Mindennek rendelt ideje van, és rendelt ideje van az örök életnek is. De milyen jó, hogy már most tudhatjuk, hogy hova kerülünk. Már most biztosak lehetünk benne, hogy nekünk van örök életünk. Ha Jézusban hiszünk, ha Jézusban bízunk, ha övé a mi életünk már most. Örök élet. Elgondolkoztam, hogy olvastam az igét, és imádkozgattam, hogy mit is jelent számomra az örök élet. Mi az, amire gondolok, amit érzek, amikor ezzel kapcsolatban elmélkedek? Sok minden megfordul ilyenkor az emberben. És eszembe jutott az, hogy sokszor mennyire ragaszkodunk az itteni földiekhez. Sokszor mennyit harcolok az itteniekért, a földiekért. Törekszem arra, hogy jobb legyen, több legyen, mint hogyha itt lenne az örök élet. Vajon nem esünk bele sokszor ebbe? Hogy sokszor a napi gondok, teendők, célok elhomályosítják előttünk az igazi célt. Azt az országot, ahova én hiszem, hogy mindannyian vágyunk. Engedjük, hogy ma délután az Úr Jézus munkálkodjon bennünk. És hadd legyen, hogy megnyitjuk szívünket ő előtte. Megnyitjuk szívünket most, és engedjük azt, hogy munkálkodjon bennünk. Hogy befogadjuk igazán őt. Hadd élhessen bennem, és hadd élhessek majd vele együtt örökké. Az is eszembe jutott ennek az igérésznek az eleje, hogy mindennek van ideje. És eszembe jutott egy osztálytársam, negyedikesek voltunk, és egyszer az a hír jött, mikor elmentünk az iskolába, útközben, mondjam azt, majdnem szomszédok voltunk, vártam, nem jött ki. Aztán iskolában, amikor elmentünk, az a hír jött utánunk, hogy ő már nincs több az élők sorába. Egy baleset miatt elment. Azóta úgy szorongat, és akkor nagyon szíven talált az, hogy mi lesz holnap? Hogy lesz tovább? És nagyon örülök annak, hogy Jézus Krisztus megkegyelmezett nekem. És nagyon örülök annak, hogy most már tudhatom, hogy van örök életem. De eltelt még egy jó idő, még el kellett teljen 4-5 év, amikor minden nap úgy feküdtem le, hogy vajon felkelek? És ott szorongtam, addig, ameddig az Úr Jézus megkönnyörületett rajtam. Békesség van a szívembe, testvérek. Ott van az a mély békesség, hogyha a Jóisten szólít, akkor vele leszek örökké? Engedjük, hogy így munkálkodjon ma délután Jézus bennünk. És az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána pedig Reinbold Erik és Evelin szolgálatát.
Ez a gondolatát, ahogy ennek az éneknek a karja van, hogy ami csak van-e világon, az minden csak mulandó állam. De hogyha Jézusban élünk, van örök életünk. Majd a karjánál kérem szépen a gyülekezetet, hogy segítsen az énekarnak. Köszönöm szépen.
mint a madár szárnya. Ter a szárnyat suhanó madár, repülsz, kék egek végtelenje vár. Repülsz fényében aranynapsugárnak, porrábja volna, ha nem lenne szárnyad. Ter a kereszt a Krisztus keresztje, lehet gyönge vállad már felsebezte, de olyan teher, mint a madár szárnya, nélkül a magasság hiába várna, nélkül a célt soha el nem éred, a kereszt emel egyre feljebb téged. Repülsz fényében aranynapsugárnak, porrábja volna, ha nem lenne szárnyad.
Füle Lajos, sakfigura. Egyszerű sakfigurát vagyok én neked, uram. Lovat, parasztot, futót, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni, másnak se lennék, jó tudom. De jól te kezdett belenni, sodálni, ahova te akarod, ahová bölcs gondolataid vezényelnek. S vesztek maradni még kegyelmesen, újját nem állt kezed. Védd velem győzelemre gondolataidat, s ha netván ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe, rendelkezz velem. Egyszerű sakfigurát vagyok én neked, uram.
A zenekar szolgálatát fog meghallgatni, utána pedig Kovács Viktóriát kérjük.
A másik szép ének, amit együtt énekelhetünk a gyülekezettel, illetve a zenekarral és az orgonával, útban vagyunk, menj felé, jöjj velünk. Boldog az, ki Jézusé, testvér, jöjj velünk. A refrénjénél egy picit álljunk meg. Van szünet is, de ott mintha gondolkoznánk. Majd meglátjuk, hogy mi következik utána. Jó?
Thank you. szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát elég sok dolog van, amiről lehetne beszélni. Ugye nemrég telt el a konferencia. Mégis most egy még frissebb dologról szeretnék beszélni. Tegnap volt lehetőségünk elmenni néhányunknak Bányára, ahol egy ilyen közös ifiszerűség volt. Balla Frigyes testvér volt az előadó, és az volt az előadásának a címe, hogy Leplezetlen bálványaink. Arról volt szó, hogy mik is lehetnek azok a bálványok, amiket van, hogy észre se veszünk, hogy bálványok. És említettük, Frigyes testvér szimbolizálta úgy az embert, mint a teremtményeinek a csúcsát. Úgy, mint egy piramis, hogy az egész teremtett világ ott van alatta, és a piramis csúcsa az ember. És hogyha az ember elkezd imádni valamit a teremtmények közül, akkor az mindig csak lejjebb tudja húzni. És az egyetlen dolog, amit imádni tudunk, vagy az egyetlen Isten, akit is imádni tudunk, az az örök Isten, az Atya, mert csak ő van felettünk, és ő az, aki feljebb és feljebb húzhat. És amikor ezt hallottam, hát eszembe jutott a konfi és az arra való készülődés, mert így utólag észre kellett vennem egy bálványt. Én nagyon szeretek mindent átlátni. Ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül én kell rendezzek mindent, de azért lássam, hogy mi, miért, hogy és hogyan működik. Még lehet olyan dolgokról is szó eshet, ami nem is rám lenne bízva. És két dolog volt rám bízva úgy a konfival kapcsolatosan, és a konfi előtt egy nappal csütörtökön, meg konfi napján pénteken mind a kettőbe hát becsúszott elég nagy problémák. És csütörtök este itt voltunk készülődni, és akkor vettük észre az egyik bajt. És nagyon hamar felhúztam magam. És hát elég rossz reakciót váltott ki belőlem. És nem értettem, mert tényleg mindent megpróbáltam, hogy jó legyen, és egyeztettünk dolgokról, és lerendeltük is. És úgy nézett ki, hogy megvan. És nagyon hamar elvesztettem a türelmem. És közben még úgymond kifakadtam, megkérdezte valaki tőlem, hogy Viki, olvastál ma reggel Bibliát? Na hát ez a kérdés eléggé szíven ütött akkor. De aztán hát mentegettem magam, hogy hát ezen a héten nincs más, csak rohanás. De nem mentség, egyáltalán nem az. És így visszagondolva, annyira igaz az, hogy bármi más kerül elém, vagy Isten elé, az csak is lejjebb húzhat. Mert ahogy észreveszem, hogy valami nem úgy működik, hogy rosszak a reakcióim, hogy hamar mérges leszek, akkor vizsgáljam meg az életemet azt, hogy mi került Isten elé, hogy mi az a bálvány az életembe, ami lejjebb húz. Mert hogyha Istenben bízok, és hogyha Isten az egyetlen Isten, akit imádok, akkor az csak feljebb vihet. És én arra szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzunk a fiatalokért, imádkozzanak értünk, hogy tartsunk ki. Nagyon sok probléma jöhet még az életünkbe is, és azért is imádkozzunk, hogy bármi, amit észreveszünk az életünkbe, hogy nem úgy működnek dolgok, akkor ne keressük a mi érteket, és ne kérdezzük az Urat, hogy miért engedte ezt meg, hanem nézzünk magunkba, mert akkor valami más került előre, aminek nem kellett volna. Amen.
Most újra kérjük a zenekar szolgálatát, utána pedig Szabó Katalin testvérnőt. Thank you.
Kívánom, hogy a jó atya áldjon meg minden kedves jelenlevőt az örök élet reménységével. A vers, amit el szeretnék mondani, kapcsolódik egy igevershez, amit megtalálunk írva a János Evangélium 15. rész 14. versében, ami körülbelül így hangzik, hogy ti az én barátaim vagytok, ha megcselekszitek, amit én parancsolok nektek. Ti az én barátaim vagytok. Ez a ti napok óta vádol. Kérdez, válasz követel tőlem, kíváncsi, vajon van-e ebből a barákból egy parányi töredék benne? Én hangtalan lettem is néma, mert nem merek igazat mondani, hogy hiába szeretném, keresem, nincs, még a nyomát se találni. Nem is értem. Hogy lehetnék én barátja az Isten fiának, akit dicsőítve hódoló angyalok imádnak? Lehet, hogy rövidlátó vagyok, s mivel minden homályos nekem, az isteni kinyilatkoztatást gyarló ember szemmel nézem. Vagy lehet Péterként hősködök, s nem értem még a Golgotát, az értem kifolyt vért, áldozatot, az én barátaim magyarázatát. De mivel Krisztusom mondja ezt, az ő ajándékaként veszem. Tudom, hogy ezzel mit vár tőlem. Életem a kezébe teszem. Amen.
Kérjük a zenekart még egyszer szolgálni, utána pedig lehetőség van egy önkéntes bizonságtévésre szolgálatra. Kérjük a testvéreket.
Thank you. Nagyon örülök annak, hogy itt lettek most a testvérekkel, különösképpen azért, mert most érkeztünk meg egy táborból, ugyanis a hétvégét a Sólyomkőváron töltettük, páran az ifjúságból, és egy, már hiszem, hogy elmondtam, egy áldásos hétvége volt, és nem csak számomra, hanem mindannyiunk számára. A hétvégének a témája és a címe a személyes bizonyságtevés mesterfokon, és Révész Árpád testvér volt velünk, és elég részletes tanítást kaptunk arról, hogy hogyan is szólíthatunk meg másokat, és hogyan is mehetünk oda egy idegen emberhez, és hogyan mondhatjuk el az evangéliumot. Ez a pár nap alatt Isten számomra is adott üzeneteket. Péntek este egy különleges előadás volt, és Isten tanította arra, hogy én, mint Isten gyermeke, nem tudom magamat megtisztítani. És mivel már egy ideje meg vagyok térve, úgy tudtam, mi a szokás, hogy amikor bűnt követek el, és valami rosszat teszek, akkor tudtam, hogy mit kell tennem. És viszont ez átment egy olyan részbe, hogy én próbáltam megszabadulni a bűntől, és valahogy úgy kimaradt belőle Isten. És erre hozta fel Isten a figyelmemet, hogy figyeljek oda, hogy ne önmagamnak próbáljak megbocsájtani, hanem engedjem, hogy Isten bocsásson meg, hiszen csak ő tud megbocsájtani. És szombat reggel különleges volt felébredni, mivel amint kihúztam a függönyt, hát csodálatos tájat láthattam, és ahogy csendességet tartottam, kaptam egy igeverset. Akkor még úgy nem tudtam, hogy nagyjából mennyire részletesen fogunk tanítást kapni arról, hogy hogyan is kell bizonyságot tenni. Az 1 Péter 4.16-ot olvastam. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Elgondolkoztam nagyon ezen, mivel tudtam azt, hogy milyen nehéz úgymond eltűrni azt, hogyha szenvednünk kell, hogyha szenvednünk kell Istenért. Még hogyha egy osztálytárs, vagy egy barát, akárki szóvá tesz egy annyit, hogy szektárs vagy, vagy nem vagy normális azért, mert hiszel, az is milyen rosszul esik. Hát akkor, hogyha valóban szenvednem kellene. És későbbiekben Révész Árpád nagyon részletesen illusztrálta azt, hogy neki miben volt része, és hogy az emberek hogyan reagálnak arra, hogyha leszólítja, vagy leszólítják őket, és Istenről és az evangéliumról beszélnek. És olyan jó volt bátorítást kapni erre, hogy merjek bizonyságot tenni, és ne szégyeljem. És hogyha tényleg úgymond szavakkal rágalmaznak, vagy ilyen módon bántalmaznak is engem azért, mert hiszek, akkor is dicsőítsem Istent, és akkor is Istenre nézek. És elmondta azt is, hogy van úgy, hogy úgy tűnik, hogy nem sok értelme van annak, hogy elmondjuk az evangéliumot. És van úgy, hogy nincs látszata, vagy legalábbis nem látunk semmit. Viszont olyan nyugodtan tudta azt elmondani, hogy őt ezt nem érdekli, még akkor is, hogyha valaki nagyon ellenáll. Mert tudja, hogy az ő feladata az, hogy elmondja az evangéliumot, és a többit pedig Istenre bízza. És ezt szeretném tanulni én is, hogy most, hogy úgy új környezetben vagyok az egyetemen, hogy valóban tudjam bátran felvállalni Istent, és merjek beszélni róla a csoporttársaimnak. Ezt kívánom a testvéreknek is. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Isten tiszteleten, és kívánjuk, hogy mindnyájan érezzük és tapasztaljuk, hogy jó az Úr, és hogy a szívünket töltse be az örökké valóság utáni vágy ezen a délutánon is, de nem csak ma, hanem mindenkor. Most az énekkar szolgálatát kérjük egy újabb énekkel, és utána pedig az igét fogom hirdetni.
Ahol nem jött a hosszra tér, nincs meg a másatájunk, és minden Jézus jól beszél.
Amennyire lehetett, amíg olvastam az igét, próbáltam a testvérekre nézni, hogy nem-e botránkozott meg valaki azokon, amiket hallott. Mert hogyan lehet ilyen igéket olvasni a szószékről, mint például az embernek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk, ahogy a meghal az egyik, ugyanúgy hal meg a másik is. És egyfajta lélek van mindegyikben. Nem különb az ember az állatnál. Bizony minden hiába valóság. Hát ez az ige szakasz egy nagyon érdekes könyvből van felolvasva. Nem tudom, hogy ki hányszor olvast el a Prédikátor könyvét, de megéri elolvasni. Egy olyan könyv, amiben Salamon a király, ahogy bizonyságot tesz róla, elhatározta, hogy utána néz az élet értelmének. Én a Prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magam arra, hogy megvizsgálok, és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez. Ezért adta Isten az embernek, hogy bajlódjanak vele. Látom, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenisíteni. És ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondoltam magamban. Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálembe. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is haszontalan erőlködés. Milyen pessimista ez az ember. Ugyanis arról szól, hogy Salamon, amikor elszánta magát, hogy az élet értelmét keresi, akkor nem találta meg az élet értelmét a nap alatt. Felsorakozta dolgokat, megfigyel dolgokat. Jó lehet, az igazság néha úgy felfelvillan előtte, egy-egy mondatot, ha talán kiragadnánk ebből a könyvből, akkor látnánk, hogy mintha most már eljutna a bölcsességre, de végül megint visszaesik, mert az életet a nap alatt szemléli. Ez a nap alatt, ez ennek a könyvnek a különleges kifejezése. Vagyis az életet csak a földi dimenziójába keresi, és az életnek az értelmét csak itt ezen a földön látja, ebben a földi életben. Hiányzik az emelet, hiányzik az, ahol az Isten lakozik, hiányzik a transzcendens, hiányzik az élő Istenre való figyelés, és abból a szempontból való szemlélése az életnek. És ezért van végig ezen a könyvön az, hogy keresi, látja, látja a furcsaságokat, látja az összevisszaságot, hiába valóság, nem érdemes élni. Az embernek is mi lehet a célja? Hát olyan, mint egy állat az ember is. Jut a következtetésre. Testvéreim, az örökkévalóság vasárnapján az Istennek az üzenete hozzánk, hogy mi legyünk nyitottak az örökkévalóság felé, és legyünk készek arra, hogy az örökkévalóságban Istennel legyünk. Mert nem mindenki, aki hisz az örökkévalóságban, kész arra, hogy Istennel találkozzon. Vannak, akik csak úgy elméletbe hisznek az örökkévalóságba. Az ő gondolkozásuk elvezeti oda, és ez is Istentől van, hogy az ember ilyesmit tudjon gondolni. Elvezeti oda, hogy lehet, vagy van, vagy körülbelül, vagy lehetséges, hogy van egy túlvilág, és hogy van egy Isten, aki örökkévaló, aki mindent teremtett, aki mindent igazgat. De nem biztos, hogy ezek az emberek készek az örökkévalóságra. Mi pedig abban a kiváltságban vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, az evangéliumot hallottuk, az evangéliumba hiszünk, körülvesz bennünket az evangélium üzenete, mint egy burok, és nagy lenne a katasztrófánk, hogyha mi nem lennénk készek az örökké valóságra. Amikor látjuk, hogy minden múlik a természetbe, amikor az emberek a halottaikra emlékeznek, akkor mi felemeljük a szemünket, és Istenre nézünk az örökkévalóra, aki él örökkön örökké, aki minket is megteremtett, aki létrehozott minket a semmiből, és örökkévaló lelket adott nekünk, és örökkévaló terve van velünk. Hála és dicsőség az Istennek ezért a csodálatos tervért. De próbáljunk meg együtt utazni egy kicsit a prédikátorral, aki keresi az életnek az értelmét. Érdemes lenne sorba venni mindazt, amit ő megfigyelt. Ez az egész könyv arról szól, hogy miben látta a hiába valóságot. És ez, ahogy mondtam, egy érdekes könyv, és egy egyedi könyv, ilyen nincs még a Bibliában, mint ez a könyv, mert ezt a könyvet csak az egészébe lehet látni. És az egésze a könyvnek felteszi a kérdéseket, amire maga a könyv nem válaszol, hanem a Biblia más helyein, Istennek más kijelentésében van erre a válasz, hogy hát mi tehát az ember életének az értelme? És ha végigutazunk vele, akkor nem kell, mi gyakorlatban végigutazzuk, megtapasztaljuk, belekóstoljunk azokba a dolgokba, amelyek úgyse elégítik ki a lelkünket, amelyekre majd végül azt mondjuk, hogy hiába valóság. Olyan, mint mikor a szél után szaladunk, és nem ér semmit az élet, és nincs semminek értelme, és nincs semminek értéke. A felolvasott szakaszunkban a prédikátor utal a munkára. Azt mondja, mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik. Majd azt mondja, hát valami haszna van, mindjárt meglátjuk, hogy mi haszna van. Mert azt érzi, hogy végül is nem nagyon van haszna. felteszi ezt a kérdést, mert azt látja, hogy az emberek nagy része, a nemesebbik része, nem azok az emberek, akik zűlnek, nem azok az emberek, akik lopnak, nem a részegesek, nem a semmittevők, hanem azok, akik rendesebbek az emberek közül, azok dolgoznak, alkotni akarnak, és felteszi a kérdést, hogy mi az értelme ennek végül is, mire jó ez az egész. Szemeink előtt lehet a civilizációnknak azok a vívmányai, amelyeket az emberek megalkottak. Lehet, hogy nem sokan látták ezeket a nagyvárosokat, amelyek vannak, csak képen vagy filmen. Meglátnak New Yorkot, ugye, hogy a hajóról vagy a repülőről látszik. Vagy meglátnánk Párizst, meglátnánk Rómát, az mind munkának az eredménye. Sokszor a rabszolgamunkának, a kizsákmányolt munkának az eredménye. És azt mondjuk, hogy jaj, de szép, milyen nagy vívmány. Milyen csodálatos. De végül is mi az értelme? Milyen hasznot hoz ez az embernek? Megnyugszik az ember lelke, vagy üresen marad? Vagy nézzük meg a technológiánknak a fejlődését. 101 néhány évvel ezelőtt még az volt a leggyorsabb közlekedés és kommunikáció, amilyen gyorsan tudott menni egy ló, szaladni egy ló. 101 néhány évvel ezelőtt. Nem ment a hír gyorsabban, mert nem lehetett. Aztán kitalálták az automobilt. Aztán felfedezték, kitalálták a telegráfot. Aztán jött a telefon. Aztán jöttek más vívmányok. Ma már olyan lehetőségeink vannak, hogy másodpercek alatt akárkit elérhetünk. És az utazásba is, amikor azt mondjuk, hogy Bukarestbe megy a vonatunk 17 óra alatt, amit én gyakran átélek, de vannak más vonatok, amelyek pillanatok alatt röpítenek, és vannak repülők, és most kitalálnak más és más dolgokat, hogy az ember közlekedhet, az ember kommunikálhat, akkor csak csodálkozik, és azt mondja, ez a munkának az eredmény. Töredéke alatt a másodpercnek szaladgálnak az információk, és már az is számít, hogy egy ezrelék, másodperc ezrelékkel hamarabb megérkezzen az én tőzsdei foglalásom, hogyha én foglalom le, hogy én hamarabb és olcsóbban megkapjam azt a részvényt, amit meg akarok vásárolni, hogy én nyerjek rajta, és a következő másodpercben eladjam, és meggazdagodjam. Testvéreim, olyan világban élünk, ahol a munka az emberek szinte bálványa, nem is szinte, teljesen bálványává vált. Mert valóban van egy olyan oldala is, amikor Isten megalkotta az embert, és azt mondta, hogy vigyázzon erre a koszmoszra, vigyázzon erre a világra, és gondozza a kertet, és dolgozzon, és a munka egy kreatív tevékenység, és amiben az örömét leli az embernek, de ezen már gyorsan túl van az ember, és az ember magának világot alkotott, és otthont épített a földön, hogy itt maradjon, hogy itt érezze jól, és behúzta a redőnyt a feje fölött, hogy ne lássa az Istent, és ne keresse az Istent, hogy itten a földön alkosson egy mennyországot. És akkor feltesszük a kérdést, mi értelme van a munkán? Hát az, hogy kényelmessé tegye az életünket. És ha kényelmessé teszi az életünket, akkor boldogabbak leszünk. Ma mindenkinek kényelmesebb az élete a jelenlevők közül, mint amilyen volt ezelőtt 30 vagy 40 évvel. Emlékezzünk csak, akik még 40 évvel ezelőtt voltak, hogy milyen volt a lakásunk. Emlékezzünk arra, hogy milyen volt az utcánk. Emlékezzünk arra, hogy volt-e autónk, vagy nem volt. Hát nem volt. 40 évvel ezelőtt alig volt itt automobil az utcán a hívők részéről. 1, 2, 3 volt. Ma már 2-3 utcát is elfoglalunk, amikor ide jövünk. De boldogabbak vagyunk. Mi az értelme? Azt mondjuk, hogy a gyermekeink jövője felül gondoskodunk, és dolgozunk többet, pedig az anyagiak, a gyermekeink jövőjével való gondoskodásból az anyagiak csak egy töredékét képezi a gondoskodásnak. És az lett, így csapott be bennünket az ördög, hogy magunknak is úgy gondoltuk, hogy akkor leszünk jól, hogyha kényelmesen leszünk, hogyha meglesznek a dolgaink, és a gyerekeinknek akkor lesz a jövője, ha anyagilag jól megy nekünk, és mi is beleőszülünk, és megráncosodunk, és tönkre megyünk, hogy az anyagi jövőt biztosítjuk a gyermeknek, és elmulasszuk az erkölcsi nevelésüket, elmulasszuk a lelki nevelésüket, elmulasszuk a közösséget, a boldog órákat is, pillanatokat velük, mert dolgozunk. Salamon is ezt a kérdést tette fel. Aztán azt is látta, hogy nagyon sok bajlódás van ezen a földön. Az ember életének célját keresve nagyon sok bajlódást látott, és azt mondja, hogy láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Nem tudta megmagyarázni, hogy honnan is erednek a bajok. Honnan is ered a rossz. Ma se tudják megmagyarázni az emberek. A filozófiának az egyik legnagyobb kérdése, hogy honnan van a rossz, és miért lehet megmagyarázni, hogy lehet megmagyarázni a rossznak a létezését. Ő pedig csak annyit mondott, hát biztos Isten adta az embereknek a rosszat, bajlódjanak vele, hogy töprengjenek, hogy törődjenek, hát ha ebből valami jó lesz, jó fog kijönni belőle. Hitetlenül a bajlódásnak sincs semmi eredménye, hitetlenül a szenvedésnek se, a gondnak se nincs semmi eredménye és nincs semmi értelme. De aki hisz és bízik az Úrban, annak az életében még a bajnak is, a rossznak is megvan az eredménye. És aki csak így nézi az életet, hogy nincs örökkévalóság, hogy nincs Isten, hogy nincs mennyország, hogy nincs ítélet, hanem ha élünk és meghalunk, annak a bajlódása is csak egy nyomorúság, az élet küzdelmei. De a hívő ember pedig tudja azt, hogy minden egyaránt javára van azoknak, akik Isten szereti. És ezért, testvéreim, hadd jöjjön be most a mi lelki világunkba újra az örökkévalóságnak a fénye, és világítson a mi bajlódó életünkre. Ne keseredjünk el a bajok között. Ne keseredjünk, amikor küszködünk, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, amikor nem olyanok a kapcsolataink, amilyet szeretnénk, amikor nem úgy állunk anyagilag, és nem úgy állunk egészségileg, és sorolhatnánk a bajokat, amivel bajlódunk ezen a földön. Hadd jöjjön az isteni fénysugár, és mondja meg nekünk az Úr, hogy van értelme. Még ha nem is tudjuk megmondani, hogy mi az értelme neki, majd ott az örökkévaló homba meglátjuk, ha visszanézzük az életünk filmjét, hogy mindennek megvolt az értelme, mert az Isten által megszabott élet célunk nem az, hogy mi kényelmesen jól éljünk ebben a világban, hanem azért, hogy felkészüljünk az örökkévalóságra, ahol az Isten van, oda vigyen bennünket is, és minden azért van, hogy ezt létrehozza, hogy ezt megvalósítsa. Testvéreim, mindnyájan tudjuk, hogy miért élünk? Meg vagyunk elégedve? Olyan emberek vagyunk, akiknek biztos az irányuk? Vagy olyanok vagyunk, mint a hajó, amiket ide és oda dobál a hullám? Vagy a repülő, amiknek már nem lehet irányítani, és oda megy, ahova sodorja? Fújja a szél ide-oda? Ha megtértünk igazán, ha átadtuk az Úrnak az életünket, hogyha megértettük azt, hogy Isten behívott minket az ő tervébe, és mi része vagyunk annak a nagy munkának, amit Isten ebben a világban végez, a világ misszionálásának a munkájába, akkor meg vagyunk elégedve, mert tudjuk, hogy a mi parányi életünknek is megvan az értelme, megvan a célja. Isten eltervezte azt, és nekünk adta ezt az életcélt, és mi megragadhatjuk ezt a célt magunknak. Adja az Úr, hogy mindnyájan ilyen életcéllal rendelkező emberek legyünk, akik az isteni fényből, az Isten létének, az örökkévalóság valóságának a fényébe látjuk a mi kis rövid földi életünket, bajainkat, munkáinkat és törődéseinket. Aztán a prédikátor előtt, ahogy mondtam, időnként meg-meg csillan az örökkévaló. És egyszer csak azt mondja, itt olvassuk a 11. versben, hogy szépen megalkotott mindent Isten a maga idejében, és az örökkévalóságot is az ember értelme elé tárta. Valószínű, hogy ezt a kifejezést, hogy az örökkévalóságot is az ember értelme elé tárta, többféleképpen lehet érteni a héber nyelvbe, mert a fordítások különféleképpen adják vissza. Vannak olyanok, amelyek azt mondják, hogy az ember szívébe adta az örökkévalóság gondolatát. Vagy az örökkévaló utáni vágyat adta az embernek a szívébe az Isten. Úgy teremtette, hogy ez benne legyen ott az ember szívébe. Még akkor is, hogyha elesik. Akkor is, hogyha bűnbe fog élni. Ez a vágy ott marad a szívébe. És az értelme, akár mennyire is meghomályosodik a bűn miatt, marad valami kis felvillanás, még az értelembe is, hogy az értelmével is meg tudja talán ragadni azt, hogy van egy örökkévalóság. Szeretnék felsorolni néhányat ezekből. Például ennek a transzcendensnek, az isteninek a felvillanása a prédikátor keresésében. Ez olyan dolog, amit mi is megtapasztalhatunk magunkba és az embertársainkba is. Például az, hogy az emberben megvan az örökkévalóságnak a sejtése, az örökkévalóságnak az érzése vagy gondolata. Az embernek nem megy a fejébe az, hogy vége van az életnek. Ma is vannak ilyenek, akik ezt mondják, de a legtöbb ember, sőt, talán azok is, akik még tagadják, nem tudnak belenyugodni, hogy én, aki vagyok ma, aki megszülettem, akinek öntudatom van, én tudatom, aki ismerem a világot, hogy egyszer csak befejeződjön, és ez az én, ez az ismeretem, ez az én énem egyszer csak eltűnjön, és ne legyen többet. Ezt az ember nem tudja bevenni. Még ha eltorzultan is van, erről tesz bizonyságot a világon lévő minden vallás. A vallások arról szólnak, az ember vallásossága arról szól, hogy nem tud ebbe belenyugodni. Se nem tud belenyugodni abban, hogy a halottai meg eltűntek. És ezért vannak a halotti kultuszok, hogy van, azok valahol még élnek tovább. Van valami, van egy másik világ. Az ember nem tudja ezt kiirtani magából, akármennyire is akar. Még ha azt is mondja, hogy egyél, igyál, én lelkem, sok időre eltett javaid vannak, akkor sem, egyszer csak a mámorából felébredve, a jó lakottságából felébredve az ember azt mondja, hogy ott van az Isten. És így beszélgessünk az embertársainkkal. Kérdezzük meg tőlük. Lehet, hogy nem értenek egyet a vallásunkkal, nem értenek egyet azzal, hogy mit hiszünk, de ha rákérdezel, hogy mit gondolsz te, el fogsz pusztulni, véged lesz, oda leszel? Azt fogja mondani, nem. Nem tudom, hogy lesz. Ha nem hisz, akkor nem tudja. De minden bizonnyal nem. Aztán vannak olyan dolgok, hogy az ember szívébe és az elméjében ott van az, hogy ha valami után vágyik, akkor ami után vágyik, az valóság kell legyen. Valaki egyszer megfigyelte és leírta, hogy nincsen olyan vágy az emberbe, amire ne lenne megoldás, ne lenne válasz valami. Ha valamit megkíván az ember, ha valami után vágyik az ember, ha neki nincs is, ha nem is tudja megszerezni, de az a valami létezik. Egy nem létező után nem tudunk vágyni. Isten úgy alkotta meg ezt a világot, úgy alkotott meg minket, hogy ha valamit vágyunk, akkor az létezik. És az ember vágyik a túlvilágra, vágyik az Isten után.
vágyik valami több után, valami magasztosabb, valami felemeltettebb után. Hát ez az, amit mondja a prédikátor, hogy oda helyezte az örökkévalóság érzését, az örökkévalóság utáni vágyat az ember szívébe, az Isten. Aztán vannak más dolgok is. Nem szeretném felsorolni ezeket mind, de vannak olyan dolgok, olyan gondolatok, az ember gondolata úgy működik, hogy ha Istenre gondol, és Isten nem olyan, mint valami más tárgy vagy dolog a világban, Isten az valaki, aki nagyon nagy, a maga ebből a gondolatból, hogy megszületik az agyába ez a gondolat, hogy van egy ilyen lény, az azt igazolja, hogy Isten létezik. Nem jöhet úgy csak magától ez a gondolat. Nem igaz az, hogy az Isten gondolat, az Isten eszméje, az ember szívében lévő vágyaknak a projekciója a végtelenségbe. Mert ha a magunk vágyait projektálnánk ki a végtelenségbe, akkor az nem olyan Isten lenne, ami után vágyunk, és ami után, amilyen gondolat van a szívünkben az igaz Isten iránt. Aztán az úgyis az emberi értelem elé tárta Isten az örökkévalóságot, hogy megfigyelheti azt, hogy mi van ebben a világban, ami körülvesz bennünket. Ha csak azt nézzük, hogy minden történik valamiért, mert van valaminek egy oka. Semmi nem történik. Még a fizikában is ezt tanítják, a klasszikus fizikában, hogy egy tárgy vagy állandóan mozog, vagy állandóan áll addig, ameddig valami vagy meg nem állítja, vagy el nem indítja. Ha valami mozog, ha valami létezik, annak van egy oka. És akkor visszamegyünk az okokra, azt mondjuk, hát akkor ez a világ miért van? Ha mi azt látjuk, hogy az egész mindenségben mindennek van egy oka, akkor ez, ami körülvesz bennünket, ennek nem lesz egy oka? Nem valaki hozta létre? Hát csak valaki kellett létrehozza. Hisz ha nem akarta volna valaki, nem lenne egy ok, nem lenne egy intelligens ok, ami létrehozza ezt a világot, akkor nem lenne. És akkor bizton mondjuk azt, hogy ha nem lenne Isten, mi sem lenni. Vagy ha megnézzük ezt a világot, hogy működik, hogy mindennek van egy célja. Hogy ahhoz, hogy működjön ez a világ, mindennek van egy célja. Hogy miért kell fel a nap, vagy miért emelkednek a felhők, miért esik az eső, vagy miért fúj a szél. Mindennek van egy célja, miért nő a növény, miért halnak meg az állatok. Megvizsgáljuk ezeket a dolgokat, azt látjuk, hogy valami ilyen célja, vagy valamilyen funkciót betölt. De nem lehet valaminek célja legyen, akkor, hogyha valaki nem ad célt neki. Ha veszünk egy követ és letesszük ide, annak nincs célja. Az egy élettelen dolog, az egy információ nélküli valami. De hogy azból a kőből szobor legyen, és hogy az a kő valamit csináljon, és valami haszna legyen, valahogy működjön, ahhoz egy intelligens valakinek kell adjon bele információt, kell adjon bele annak célt ebbe a világba, annak a kőnek. És ha megnézzük, annyi minden van, aminek célja van ebben a világban. Múlt héten utazás közben hallgattam a rádiót, és beszéltek bizonyos tengeri állatokról, hogy azt mondják, a tengeri állatok a legveszélyesebb állatok a világon. És felteszik a kérdést, hogy miért a tengeri állatok a legmérgezőbbek, a legveszélyesebbek. Hát akkor azt mondta ott egy ilyen hitetlen, hát kifejlesztették magukba ezt, hogy nagyon erős legyen a mérgük. Hát hogy fejlesztette ki magába? Hogy jut egy sejt oda, hogy kitalálja magába, és kifejlesztse magába, hogy amikor abból egy tengeri állat lesz, és majd ott a sötétbe fog ő élni, akkor a legmérgezőbb mérge legyen, mert ha nem tud elfutni a zsákmánya, és egy picit megszúrja, akkor hamar kapja meg, mert nem tud a zsákmány után futni. Nem értem. Csak akkor érthető, hogyha valaki úgy csinálta azt. És vesszük ezt a világot, nem célja ez most az ige hirdetésnek, hogy kifejtsük, hogy minden valamiért működik. Értelmesen működik. És akkor jön az ember, és azt mondja, értem már. Mert Isten meghagyta az ember gondolkozásába azt a lehetőséget, hogy rájöjjön arra, hogy van Isten. És erről beszél Pál apostol is, hogy amikor a természetet, a világot értelmesen vizsgáljuk, akkor rájövünk arra, hogy van egy alkotó. Ezt adta Isten nekünk, és mehetnénk tovább, hogy a világban van egy ilyen dolog, hogy ismeri az ember, mi a jó és mi a rossz. Honnan tudja az ember, hogy mi a jó és mi a rossz? Az ember tudja, hogy a szeretet jó, az udvariasság, a kedvesség jó, és a durvaság, a bántalmazás, a másiknak a megölése, ez rossz. De ha igaz lenne azt, ahogy mondják az emberek, egyesek, hogy a világ fejlődött, és úgy jött létre egyik élőlény a másikból, hogy az erősebb leölte a másikat, akkor a legértékesebb dolog a gyilkosság lenne ebbe a világba, és a legnagyobb siker és a legnagyobb haladásnak az eszméje abban lenne, hogyha ölnénk, gyilkolnánk és pusztítnánk a gyengéket. Ha a darwinizmus igaz lenne. De nem úgy van. Az ember tudja, hogy az erős, ha kicsit a gyengét letiporja, az rossz. Pedig azt kellene tudja, ha az lenne az igaz, hogy az ember magától jött, az evolucionizmus által, az lenne az igaz, hogy aki erős, az üsse le a másikat, és akkor mindenki ünnepelje, hogy milyen nagyszerű ember. És ehelyett fordítva van. És azt mondja, szégyeld magad, ha kicsit bántod. Az erkölcsnek a gondolata ott van, honnan van? Ki adta az embernek a szívébe azt, hogy tudja, hogy mi a jó és mi a rossz? Hát az örökkévalóság gondolatát és érzését adta az Isten a szívünkbe. Testvéreim, az ember nem tudja megérteni a világot. Mondja itt is a bölcs, hogy megpróbálta megnézni, Isten odaadta az emberi elme elé a világot, hogy is mondja, hogy örökkévalóságot is az ember értelme elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni az Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Íme a bölcs is kezd egy kicsit látni. De milyen szomorú, hogyha valaki nincs elkötelezve Istenhez, Isten felé, akkor ez a kis fény is, ami felvillan, elsötétül és elalszik. Mert mit látunk? Abból a kutatásból, amit a prédikátor megtett, hamis következtetésekre jut. Hogy lehet az? Hát úgy, hogy az ember keresésébe is Istenre van szüksége. Nem elég csak a nap alatt kutakodni. Nem elég csak az anyagba látni a dolgokat. Nem elég csak a földi kapcsolatokat és jelenségeket szemlélni. Szükség van arra, hogy a felülről jövő fény megvilágítson bennünket. Mert mit mond itt te? Milyen hamis következtetéseket von le? Azt mondja itt a 13. versben, hogy az Isten ajándék az, hogy az ember eszik, iszik, és jó, fáradtságos munkájából él. Vagyis, ahogy az új szövetségben mondjuk, egyél, így áll. Eszünk, iszünk, holnap meghalunk. Azok, akik az élvezetek után mennek, ezt a következtetést vonják le. Ha nincsen az örökkévalóság fénye az életükben, akkor nem marad más, csak egyenek, igyanak, és jól érezzék magukat. Kábítsák magukat, és majd aztán felébrednek akkor, amikor késő. Vagy mit mond tovább a bölcs, a prédikátor? Azt mondja, az ember sorsa hasonlít az állatokéhoz, még ha Isten ügyel is minden dologra. Sehogy se tud megszabadulni az Isten gondolattól, de nem érti azt, hogy az ember sorsa nem lehet olyan, mint az állatok sorsa. Hogy meghal az ember is, és elpusztul az állat is, és minden oda van. Az ember örökkévalóra van teremtve. Az emberbe van egy örökkévaló lélek? Azt mondja itt tovább, hogy az ember lelke sem különb az állatokénál. Hát az állatoknak is van pszichés funkciója, attól függ, hogy milyen fejlődéssel, milyen fejlettek, és azt mondani, hogy egy állatnak a pszichés funkciója is ugyanannyi, mint az embernek a lelke, ami, aki örökké valóságra van teremtve, az Istennel való közösségre van teremtve. Mi csodálkozunk, mert áthatott bennünket az igének a tanítása, de nagyon sok embertársunk a világban így gondolkozik, hogy az ember nem különb. A lelket, ők azt mondják, hogy a lélek az az agy. És hogyha az agy meghal, akkor meghal. A lélek, amit a keresztények azt mondják, hogy ez egy önálló és örökkévaló valami, az csak az agynak a funkciója. És ha megáll az agy, akkor oda a lélek. Nincs is igazából önálló lélek. Hát ezt mondja a bölcs is, aki csak a világ szerint bölcs. Vége van neki. És azt mondja, minden hiába valóság. Az ilyen tudás, az ilyen kutatás, testvéreim, nem lelkesítő. Ebbe bele lehet fáradni, ez pesszimizmus, ez depresszióhoz vezet. Mert az igazi tudás az az a tudás, amelyik beleszámolja Istent a valóságba. És amikor beleszámoljuk, amikor látjuk az Istent, és odaszánjuk magunkat az Istennek, akkor lelkesedünk, akkor van életünknek értelme, akkor tudunk miért lelkesedni. Ugye, ahogy hallottuk az előző bizonyságtételben, az ember ott van, a teremtés koronája, és ha lefele néz, és lefele lesz elfoglalva, akkor mindig csak lefele fog menni, akkor csak bálványa lesz az embernek, akkor jó, ha felfele tekint, amikor az Istenre tekint. Azért mondta valaki, hogy az ember akkor a legnagyobb, amikor az Isten előtt térdel. Mert az ő megalázkodásába a mindenhatóra, az örökkévalóra tekint. És amikor az örökkévalóra tekintünk, akkor kapjuk meg a méltóságunkat. És akkor azt látjuk, hát nem hiába való. Mit mond még tovább hamis következtetésként? Minden a porba végzi. Ez a materializmus. Minden csak anyag. Az állat is meghal, az ember is meghal, porrá lesz, vége. Föld vagyunk. Csillagpor vagyunk. Aztán az ember lelke nem száll fel a magasba, mondja tovább. Az ember visszatér megint, hát az embernek csak annyi marad, hogy élvezze a munkájának az eredményét, csináljon magának házat, rendezkedjen be, legyen pénze, legyen mit tegyen, jó ételek, szép ruhákba öltözzön, kényelmesen élvezze az életet, ennyi marad. Nincs feltámadás, nem fog feltámadni a lélek, és sorolhatnánk tovább ezeket a hamis következtetéseket. De testvéreim, mi nem csak a Prédikátor könyvét olvassuk. A Prédikátor könyvét csak átmenetileg olvassuk. Azért, hogy rögtön átmenjünk egy másikhoz. Átmenjünk az Új Szövetségbe. Hogy lássuk azt a reményt, amit Isten ad nekünk. Hogy kik vagyunk mi. Hogy Isten milyen nagynak és csodálatosnak teremtett bennünket. Kevéssel tett bennünket kisebbé, az angyaloknál, és dicsőséggel és tisztességgel koronázott meg bennünket, és azt akarja, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Ezért jött le az Úr Jézus, hogy oda vigyen, az örökkévaló világba vigyen bennünket ebből a földi világba. Úgyhogy értjük azt, hogy a földi létünk csak egy felkészülés, egy átmeneti, mikor Isten minket létrehoz és megengedi, hogy létezzünk, akkor mielőtt elvinne bennünket abba a csodálatos világba, amit nekünk eredetileg készített, megengedi, hogy itt ebben a földi világban legyünk, és ebben a földi világban felkészüljünk, majd átalakítja ezt a földi világunkat is, és összeegyesíti az övével, hogy dicsőségesen éljünk akkor, amikor már mindent az örökkévalóság fog meghatározni. De ez ott kezdődik, hogy az ember őszintén megáll, megtér az Istenhez. Elismeri az örökkévalót. Nem csak az elméjében, nem csak az elméje előtt van az örökké valóság gondolata, hanem ott van a szívébe is. amikor átadja magát az Úrnak, amikor engedi, hogy az örökkévaló Istenőt felemelje, amikor kapcsolatba lép ezzel az örökkévalóval, amikor azt mondja, elég nekem csak, hogy a földiekkel gondoljak, és a földiekkel törődjek. Én az odafelvalókkal törődök. Én a másik világba tartozok. Én nem akarom, hogy ez a világ lekössön engem, és rabjává tegyem. Én az örökkévaló felé törekszek. És mikor ezt eldöntötted, és elhatároztad, akkor az életünk már az örökkévalóság fényét fogja tükrözni. Vagy ahogy Pál apostol mondja, az élet illatát árasztjuk magunkból. Mert odavalók vagyunk. Hogy milyenek leszünk, azt nem tudjuk. De mikor az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, megjelenik, és magához vesz bennünket, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. Micsoda remény. Micsoda perspektíva. Hol vagy prédikátor, hogy nem érted ezt? Hol vannak a világ bölcsei, akik ezt nem értik? Uram, hálát adok neked, hogy elrejtetted a bölcsek és értelmesek szem elé, és a kisdedeknek megjelentetted. Testvéreim, mi vagyunk azok, akiket ilyen kegyelem ért. Éljünk úgy, mint akik Istenhez tartozunk, mint akik a másik világba törekszünk. Amen.
Thank you.
Drága jó atyánk, köszönöm neked azt, hogy te célra teremtettél meg bennünket. Köszönöm neked azt, hogy te készítesz, és készítettél egy örökont számunkra. Ott te nálad. És olyan jó azt tudni, hogyha hozzád jövünk, te nem vetsz el semmiképpen bennünket, hanem te befogadsz bennünket a te országodba. Segíts, Úr Jézus, hogy hadd tudjunk így jönni hozzád. És itt lenne a földön, hadd küzdjük meg ezt a harcot, ezt a nemes harcot. Hadd tudjunk ellenállni a kísértéseknek. Adj nekünk, kérlek, győzelmet az elkövetkezendő héten is, életünk folyamán. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy munkálkodj bennünk, és segíts, hogy tudjunk nap, mint nap igent mondani neked, hogy ott legyünk veled együtt. Köszönöm, hogy így megáldasz minket. Dicsőség néked érte. Amen.
Amen.